Azt hiszem, tulajdonképpen senki nem tudja pontosan, hogy hány évesek is a budapesti kikötők, a nemzetközi kikötő a Belgrád rakparton. Vannak, akik azt mondják, hogy a partfallal egy időben épült, tehát még a múlt század végén, és vannak, akik azt mondják, hogy a 30-as években. Hány hajó érkezik külföldről, és ezen hány utas egy évben?
A érkező hajók darabszáma elérte a 600 darabot, amellyel hozzávetőlegesen kb. 120 ezer nyugati turista érkezett víziúton Budapestre.
1986-ban lehet, hogy éppen ennek a hatására is kihirdettek egy tendert, egy pályázatot a budapesti nemzetközi hajókikötő újjáépítésére. Hány pályázat született?
17 pályázatot nyújtottak be a pályázók. A
bíráló... Építkezés nem kezdődött?
Nem kezdődött, mert a bíráló bizottság végeredményben egyik pályázatot sem találta megvalósításra alkalmasnak. Ebből következően csak második és harmadik díjas pályázatok születtek, amelyet szintén nem lehetett megvalósításra minősíteni, ezért a MAHART megbízást adott a Metrober és UvaTerv tervező intézetnek, hogy a beérkezett pályázatok legjobb elemeit figyelembe véve, továbbá a hajózási forgalmi igényeket figyelembe véve, készítsen egy megvalósításra alkalmas tanulmánytervet. Ez a tanulmányterv elkészült.
Mai árakon számolva mennyibe kerülhet ez a Belgrád rakparti nemzetközi kikötő?
Hozzávetőlegesen 300 millió forintba, azonban hangsúlyozottan mai áron. Ez az ár már biztos, hogy más lesz. Igen.
Kora délutánra befejezte 2,5 napos munkáját a tisztelt ház. A mai ülés igazán gyorsan pergett. Először törvényt alkottak a központi műszaki fejlesztési alapról, amely a vállalatok hozzájárulásaiból képződik. Majd olyan törvénymódosító javaslatokat fogadtak el, amelyek a társasági törvény kívánatos működését segítik elő. Határoztak arról, hogy a lőfegyverekről és lőszerekről szóló idei jogszabály ne törvényerejű rendeletként, hanem törvényként lépjen hatályba az országgyűlés majdani döntése után. Hagyják ki belőle azt a bizonyos 12-es paragrafust, amely az önvédelem célját szolgáló riasztó és gázfegyverek viselésére vonatkozik. Ezután 6 kissé hosszúra nyúlt interpelláció, egyebek között a szeszes italok reggel 9 óra előtti árusítási tilalmának megszüntetésével kapcsolatban. Majd 4 kérdés, közöttük a békés tüntetések betiltására vonatkozóan. Címszavakban egyelőre ennyit arról, ami ma történt a parlamentben.
A szakemberek nevében is ilyen vegyes finanszírozás.
A tisztelt ház mai ülése legalábbis délig meglehetősen gyorsan pergett. Először törvényt alkottak a központi műszaki fejlesztési alapról, amelyet a vállalatok befizetéseiből képeznek, és amelyből az igénylők pályázat útján részesedhetnek.
Ezután a gazdálkodók teljes köre arányosan járul hozzá az alap gyarapításához.
Volt, aki azt javasolta, hogy a parlament rendszeresen ellenőrizhesse, hogyan használják fel a fejlesztésre átadott állami pénzeket, valamint magát az alapot, amelyből növelni kívánják a kutatáshoz és a műszaki fejlesztéshez szükséges infrastruktúra támogatását is.
Ennek elmaradottsága ugyanis ma már mindenfajta fejlődés gátja, holott az élen járó ipari országok műszaki színvonalától a leszakadásunk egyes területeken eléri a 25-30 évet.
Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter a társasági törvény zavartalan működését elősegítő törvénymódosításokat javasolt az országgyűlésnek.
Ugyanis ahhoz, hogy egy kitűnő és vadonatúj jogszabály igazán pesdítően hathasson a gazdaságra, módosítani kell egy sor más fontos jogszabály egyes paragrafusait.
Ezzel, mint a szavazás bizonyította, az országgyűlés is egyetértett.
Közben még a délelőtt folyamán Villányi Miklós pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tartott. Itt leszögezte, sikernek tartja a vállalkozói nyereségadó 50%-os mértékének tegnapi elfogadását.
Ezzel ugyan még mindig hiányzik 12 milliárd forint ahhoz, hogy a költségvetési hiánya tervezett keretek között maradjon, tehát további intézkedések várhatók.
Informált bennünket arról, hogy a közeljövőben egy újabb támogatáscsökkentési programot dolgoznak ki. Ehhez viszont véleménye szerint elengedhetetlen nemzetközi kötelezettségeink és a folyó beruházások újragondolása, valamint a központi és tanácsi közigazgatási költségek csökkentése.
A miniszter aligha nem szándékosan jelentette ki, hogy már holnaptól ezen munkálkodnak.
Az újságírókat tegnap tájékoztatták arról, hogy a lőfegyverekről és lőszerekről megalkotott törvényerejű rendeletet a közvélemény tiltakozásának hatására újra tárgyalják.
Ma pedig úgy határozott az országgyűlés, hogy az állampolgárok észrevételeit figyelembe véve törvényt alkot erről, de abban a javaslatban már nem szerepel a gáz- és riasztó fegyverek tartásának engedélyezése.
Még ebéd előtt, de már kora délután került sor a 6 interpellációra, melyek közül egy az ominózus alkoholrendelettel kapcsolatos.
Egy Pest megyei képviselő szerint ugyanis vissza kellene vonni a rendeletnek azt a paragrafusát, amely megtiltja a reggel 9 óra előtti szeszes italárusítást.
Bizalom és hit nélkül nincs kibontakozás, érvelt interpellációja mellett, nem kis derültséget keltve a képviselő.
A kereskedelmi miniszter válaszként elmondta, hogy kénytelen konzultálni a rendelkezésben közreműködő társminisztériumokkal, és a közös álláspont kialakítása után decemberben válaszol az interpellációra.
Az ülésszak finisében 4 kérdésre is sor került. Ezek közül azt emeljük ki, mely a belügyminiszterhez szólt, és arra vonatkozott, hogy egy jó héttel ezelőtt az alternatív csoportok által szervezett tüntetést, mely a brassói munkás megmozdulás évfordulójáról emlékezett volna meg a román követség környékén, a rendőrség betiltotta, és a képviselő kifejezését használva, finoman szólva, tevőlegesen is beavatkozott. Milyen jogszabály alapján tiltották be a tüntetést, hiszen eddig úgymond korrekt munkakapcsolat jellemezte a tüntetők és a rendőrök egymás közötti viszonyát.
A belügyminiszter válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy célszerűbb csillapítani a társadalomban mutatkozó lázas állapotot, mintsem fokozni azt. Valamint idézte a közbiztonságról és a rendőrségről szóló nem túlságosan régi jogszabályokat. Azt azonban elismerte, hogy világos, új rendelkezések kellenek, és ezek kisvártatva meg is születnek a gyülekezési joggal kapcsolatban. Viszont szükség van a rendőrség jogait és kötelezettségeit szabályozó új törvényekre.
A képviselők és a kormány legközelebb decemberben találkoznak a parlamentben.
Arany és ezüst csillogás, mázak és fények játéka, technika és harmónia tükröződik Bodéva alkotásain. A mázak felől közelítem a kerámiát, mondja a Munkácsi díjas művész, aki eredeti vegyész diplomáját, szaktudását is kamatoztatja művészi munkásságában. 5 évbe telt például, míg kikísérletezte legújabb egyedi eljárását, a fémoxidos redukciós technikát. Azóta jobbára ebbe a tetszetős, mutatós köntösbe öltözteti az általa leginkább kedvelt klasszikus, sima formákat. A vázákat, a lámpákat, a különféle dísztárgyakat. Mert arszpoétikájának a következőt vallja. Lehet szép és művészi a kerámia önmagában, de csak akkor értékes valójában, ha örömet elik benne annak, aki otthonába választja, illeszti. Bodéva otthonteremtő hangulatos művészi kerámiái december 6-áig tekinthetők meg Kecskeméten, a képcsarnok Iványi Grünwald termében.
Hány éves ez az épület?
Hát most már körülbelül 90-100 éves lehet.
Talán még többnek is látszik viszont.
Igen, mert most már sajnos nagyon rossz. Háború után 47-ben ebbe a házba, ebbe a lakásba beletették Darázsi Jánosékat, a Szolnokvárosi Tanácson keresztül kiutalással, és azóta is benne laknak.
Mennyit fizetnek, mennyi lakbér?
40 forintot fizetnek havonta, mert édesapámé volt, örökölték 33-ba, és 47-től egyáltalán nem javítottak rajta semmit sem, sem édesapám, mert kevés volt neki a pénze. A benne levő lakó is 4 gyermeket nevelt ebből, és sajnos nem bírtak ők sem rákölteni. Most már teljesen tönkrement.
És most viszont kapott egy felszólítást, hogy hozza rendbe. Igen. A tanácstól kapta. Mennyit kellene erre a házra most rákölteni?
Hát 5-600 ezer forintot, mert elismeri a tanács műszaki osztálya, hogy teljesen rossz, használhatatlan, nincs neki alapja, semmi, és ezt teljesen meg kellene bontani, tehát mivel megbontja bármelyik oldalt, az össze is dől. Én nekem csak 6035 forint a nyugdíjam, én már 64 éves fejjel már úgysem kapnák se kölcsönt.
Mi lenne a megoldás?
Hát most már sakmat helyzetben vagyok. Legfeljebb most már csak börtön következik, mert azt mondták a tanácsnál, ha véletlenül baleset lesz, vagy halálozás lesz, akkor a tulajdonost teljes egészében felelősségre vonják, és börtönbe záratják.
Ezt az ABC áruházat 1979-ben építették a Nagykovácsi út 7 szám alatt, Adiliget egyetlen üzlete. A fővárosi tanács kereskedelmi főosztálya akkor 2,1 millió forintot, a belkereskedelmi minisztérium 2 millió 700 ezer forintot adott az építkezéshez. Az észak-budai munkásáfész 2 millió 300 ezer forinttal szállt be. Végül is ez az ő üzletük lett, a pénzt, ha úgy tetszik, ajándékba kapták.
Hát elképzelésünk az, hogy ezt az ABC-t értékesítjük.
Miért kell értékesíteni?
A veszteséggel működik.
Azt hallottam, hogy azért akarják eladni, mert irodaházat kívánnak építeni, és ehhez szükség van pénzre.
Irodaház építéssel is foglalkozunk. A Városmajor utcában működik jelenleg a gazdasági igazgatóságunk, aki egy tanácsi határozat értelemben el kell, hogy hagyja a Városmajor utcát. Őket valahova el kell helyeznünk. Ehhez is szükségünk lenne pénzre, de nem az első számú szempont.
Önök telket is adtak ehhez az építkezéshez.
Illetve egy telekrészt, hiszen korábban, 1979 előtt is működött itt az Áfésznak egy élelmiszerüzlete, amely alapterületében sokkal kisebb volt, meglehetősen elhanyagolt állapotban. Éppen azért, mert a terület fejlődése szükségesítette, a lakossági igények ezt követelték, támogatta a főváros, illetőleg a belkereskedelmi minisztérium az üzlet teljes átépítését, bővítését. Az a terekrész, amit kapott a tanástól az Áfész, az most jelenleg egy nagy parkoló célját szolgálja.
Hát akkor, ha úgy tetszik, nyert 5 milliót a bolton?
Ha úgy tetszik, igen.
Hát amennyiben ez így van, ahogy ön mondja, akkor ez a tanáccsal egy tárgyalás is tényét kell, hogy képezze mindenképpen.
Nehéz feladat annak eldöntése, mit lehet, mit érdemes bemutatni az előadásokon, kiállításokon, hogy tükrözze azokat a változásokat, amelyek az utóbbi időben történtek nálunk. Az újítás szándéka minden esetre érezhető volt a programok összeállításában. A hagyományt, az állandóságot az Állami Operaház képviselte. Az együttes 40 tagú balettkara 4 művet állított színpadra Szófiában és 2 vidéki városban óriási sikerrel. Nem tűnt ilyen sikeresnek a szófiai kultúrpalotában rendezett és kissé nehezen megközelíthető képzőművészeti tárlat. Noha a pécsi avantgárdisták sokak szerint az európai élvonalba tartoznak, a bolgár közönségtől láthatóan messze voltak jellegzetes, ironikus világot képviselő műveik. Bulgáriában egyébként nagyon figyelnek mindarra, ami nálunk történik. Hallottuk a Szófiai Magyar Intézetben, amely most ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Mint az intézet igazgatója elmondta, évről évre nő a magyarul tanulók száma. Fontos szerepe lenne a könyvkiadásnak is, amely azonban főként gazdasági okok miatt az utóbbi időben visszaesett. Szófiában persze ismerik kortárs irodalmunkat, elsősorban a sajátos profilú Szatira Színháznak köszönhetően. A színházi élet egyébként igen élénk Szófiában. A színházjegyek olcsók, áruk az átlagfizetés 1%-át sem teszi ki. A 1,5 milliós város 10 nagy színházán kívül tucatnyi kisebb színpadon rendeznek előadásokat. Ilyen alkalmi pódiumon lépett fel a táltos együttes az egyetemi klubban. A diszkóhoz szokott falak és hallgatóság most régi magyar népzenével ismerkedhetett. Összességében sikeres volt a bemutatkozás. A Magyar Napok tapasztalatai alapján azonban talán nem 5 évenként és nem ilyen központosított rendezvényekre lenne szükség, hanem gyakoribb, élőbb kapcsolatra a kulturális intézmények között.
Az új szakszervezet programjában követeli, hogy az oktatás a költségvetésből a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb hányadot kapjon. Továbbá, hogy a tanárok nem megalázó adományokat, hanem tisztességes béremelést kapjanak. Meg akarja teremteni az iskolák igazi autonómiáját, ahol végre a tantestület választja meg az iskola vezetőit, mert a jelenlegi munkakörülmények mellett végső elkeseredésükben a pedagógusok jobb hiány a gyerekek ellen fordulnak. A szakszervezet küzdeni fog azért, hogy az iskolák gazdaságilag önállóak legyenek, a tanárok pedig szellemileg függetlenek, tehát hogy biztosítsák számukra az oktatási módszerek szabadságát. A program szerint a szakszervezet sikra fog szállni a heti kötelező óraszám maximálásáért, és azért is, hogy a jövőben legyen lehetőség magániskolák alapítására. A pedagógusok a diákokkal közösen, demokratikusan szeretnék irányítani az iskolákat. A több mint 400 jelenlevő tanár egyetértett abban, hogyha a pedagógus szakszervezet elfogadná ezt a programot, és a tisztségviselők lemondanának, nem lenne szükség e második demokratikusnak nevezett pedagógus szakszervezet megalakítására. A régi pedagógus szakszervezet azonban ettől természetesen még a korábbiakban elzárkózott.
A 89 évi szabályozó rendszer tartalmaz-e már igazán a kibontakozást szolgáló stratégiai elemeket?
A liberalizációs része a szabályozásnak mindenképpen kedvezőbb lesz a vállalati gazdálkodás részére, azonban a centralizáció mértéke sajnos tovább növekedett, és ez még nehezíti a piac és a verseny kialakítását.
Mit szól ez a gazdasági kamara képviselője?
A szabályozó elemek jelentős része, hát nem vállalkozásbarát, a szabályozó rendszer egésze összhatását tekintve megítélésem szerint nem járul kellő mértékben a vállalkozások gyorsabb ütemű kibontakozásához, amihez egyébként jelentős érdekeink fűződnének.
Ön optimistán vagy pessimistán szemléli a következő évet, 1989-et?
Én abból a szempontból derülátó vagyok, hogy a magyar gazdaság 88-ban valóban ki tudta használni azokat a kedvező lehetőségeket, amik a 88 évi nemzetközi konjunktúra alakulásából adottak.
De?
Nehezebb feltételekre számítok a szocialista országokkal bonyolítandó forgalom lehetőségeit illeti. Itt a legnagyobb gondot abban látom, hogy a kivitelt nem tudjuk bővíteni, sőt a magyar gazdaság szempontjából meghatározó területeken, a feldolgozóipart és a gépipart értem főként ez alatt, kiviteli lehetőségeink szűkülnek, és pont azokon a területeken csökkennek értékesítési lehetőségeink, amelyeknek a kibontakozást kellene hordozniuk.
Hetvenen már aláírták a belépési nyilatkozatot. Ez rögvest munkát jelent. Olyat, amelyet nem kényszerből csinálnak, de lelkesedéssel és hozzáértéssel. Lehetne mondani, könnyű nekik, hiszen némelyik őszhajú gazdának vagy gazdaasszonynak 30-40-50 év rutinja van. Eger városa és még 28 település tartozik az Áfész körzetébe. Felkutatják, ki mire képes, mit tud tenni, milyen segítségre van szüksége ahhoz, hogy az országnak árut termeljen, magának pénzt keressen. Hogy abból aztán például önsegélyező alap is képződjön, hogy színvonalas szabadidős tevékenység teremtődjön. Bár így az évgyűrűk megalakítói, az új típusú szervezet működtetése nem elsősorban pénz, hanem erkölcsi kérdés. Ebből kiindulva az évgyűrűk országos felhívással fordul minden hazai szövetkezőhöz. Tegyék a magukével az idősek szövetkezete létrehozásának ügyét. A siker Egerben már kézzel fogható. A Pertú nevű ropi, amelyet nyugdíjasok készítenek, exportra is kerül. Bizonyítván, hogy szervezők és nyugdíjasok immár valóban pertuban vannak egymással.
Vajda Lajos a festőállványon fogadja a látogatót. Ezt a híres fotót látja először az ember, ha belép a tárlatra, hogy csodálója legyen annak az egyedülálló rajzkészségnek, ami sajátosan Vajdára, a szentendrei festészet legnagyobb alakjára volt jellemző. Most kiállított önarcképei 10 esztendő termését fogják át, és jól érzékeltetik Vajda művészetének fokozatos átalakulását. Azt mondják a festők, az önarckép mindig kéznél van. Az önvizsgálat soha véget nem érő munkájának egy állapotát rögzíti. Ki vagyok én? Mi történik a múló időben velem? Mire jutottam eddig? Ezekre a kérdésekre adnak választ a művész számára az önportrék. És ezekre a kérdésekre keresett feleletet az utókor tárlat látogatója, akinek abban a kivételes szerencsében lehet része, hogy a Vajda örökösök jóvoltából a féltve őrzött hagyaték mélyéről előkerült alkotásokat, ha csak rövid időre is, de most megszemlélheti.
Ma reggel 7 óra 15 perckor ismét gázrobbanás történt a fővárosban, a Szabadsághíd pesti hídfőjénél a kettes villamos aluljárójában. Ennek most mi volt az oka?
Valószínűleg tartom, hogy a hideg hatására egy karimás kötésünk hibásodott meg, feltetően föllazultak a csavarok, és a tömítés mellett kiszivárgott a gáz, és egy kisebb robbanás történt. Itt egy villamos kapcsolóház van, és itt a kapcsolóház fölött megy el a vezetékünk, az aluljáró fölött. Nagyon kicsi a vezetékünk takarása, mert hiszen meg kellett kerülnünk az aluljárót annak idején, amikor épült a vezeték.
Tehát magasan van.
Tehát nagyon magasan van, és lehet, hogy a forgalom hatására, mert hiszen itt
aluljár fölött
aluljár, és nagy terhelést kap a vezetékünk.
Nem tartja furcsának, hogy az elmúlt időszakban oly sok gázvezeték meghibásodás és robbanás történt. Déli pályaudvarnál, utána az emlékezetes nagy robbanás a Baross utcában, most itt, tegnap a Hajós utcában.
Hát nézze, minden téli időszakot elég nehezen vészelünk át, minden téli időszakban elő szoktak fordulni meghibásodások, azonban a déli pályaudvari meghibásodás az egy... Az másnak a következménye, a Baross utcáról nem tudok nyilatkozni, mert én ugyanott voltam a helyszínen, de nem tudom, hogy gázrobbanás történt.
Miért, ha gázrobbanás történik, akkor nem így viselkedik egy ház?
Véleményem szerint nem.
Mert hogy itt nem volt égés, vagy miért?
Nem volt égés, és szokatlan erejű volt a detonáció.
A szokatlan erő az mit jelent? Mennyi gáz kellett volna ahhoz, hogy egy ekkora robbanás bekövetkezzen?
Véleményem szerint sokkal több kiáramlott gáz kellett volna, hogy ez bekövetkezzen.
Thank you.
pártértekezlet helyett az alapszervezetek kérésére a második kerületben ma csak nyilvános pártbizottsági ülést tartottak. Így egy nap alatt döntöttek néhány kisebb személyi változásban, megvitatták gondjaikat és elfogadták az elkövetkezendő 2 év cselekvési programját. Ma a kerületben akár a munkahelyek, akár a lakosság társadalmi megoszlását tekintjük, túlsúlyban vannak az értelmiségi közösségek, akik, ahogy ez a felszólalásokból is kiderült, mindinkább követelik a velük való politikai párbeszédet. A cselekvési program ezért célul tűzi ki a politikai és a helyi nyilvánosság bővítését. Lehetőséget teremt arra, hogy a helyi pártszervezetek közvetítsék saját érdekeiket a pártbizottságban is.
Barátságtúra hirdeti a country koncert emblémája a moszkvai stadionban, pedig ezt a szót eddig nem nagyon használták a szovjet-amerikai viszonyra. Új idők, új szavak. Már csak azért is, mert ez a tisztán amerikai népzene a Brezsnyevi Szovjetunióban csak úgy kerülhetett közönség elé, mint az amerikai agrárproletárok zenei tiltakozása a burzsoár kizsákmányolás ellen. Jim Halsey, az amerikai country zene legbefolyásosabb menedzsere szervezte a barátságturnét, aki a híradó kérdésére elmondta. Bennünket nem befolyásol, hogy kormányaink éppen milyen viszonyban vannak egymással. Mi a zenén keresztül szeretnénk kapcsolatot teremteni népeink között. Ezt a turnét 20 ezer amerikai polgár támogatásával hoztuk össze. Volt, aki csak aláírásával, volt, aki pénzével is besegített. Nem ez az egyetlen vállalkozásunk Kelet-Európában. Szeretnék jövőre nagyszabású nemzetközi country fesztivált szervezni az önök hazájában, Magyarországon. A magyar Hungexpo cég ebben igen kezdeményező partnernek bizonyul. Hiszek az ilyen zenei fesztiválok fontosságában. Ez az, ami igazán összehozhatja a különböző nyelvű, nemzetiségű vagy anyagi helyzetű embereket.
Yes.
A résztvevők megtapsolták azt a javaslatot, hogy az Autoklub határozottan tegye le a névjegyét, és legyen tárgyalópartnere a kormányszerveknek a jelenlegi, ma már feszültségekkel járó autós gondok megoldásában. Ezt, ha más nem, de az indokolja, hogy az Autoklub 575 ezeres tagságával hazánk legnagyobb egyesülete, amely, s ezt jó volt hallani a küldött gyűlésen, biztos anyagi alapokon áll.
Azt hallottuk, hogy új Opel sárga angyalokkal szeretnék bővíteni a kocsiparkot, igaz ez?
Nem csak Opel Corzákat, hanem igyekszünk beszerezni egész picike kis Subaru típusú japán kocsikat is, Budapesten sárga angyalnak, mert kicsi autók és a sárga angyal szolgálatnak ezen túl megfelelnek.
Ez nem csak minőségi javítást jelent majd, ugye, hanem bővítését is a szolgáltatásoknak ott, ahol még nincs az országban.
Ez igen, a következő a helyzet. Mind a 25 szervezetnek felajánlottuk megvásárlásra ezeket a kocsikat. Lehet belőle venni, 20 darab kocsi, ez frissítés jelentene. Mindenképpen szeretnénk azt, hogy a környezetvédelemért tegyünk is valamit, ne csak beszéljünk róla.
Az is igaz, hogy lesz helikopterük?
Nem, saját helikopterünk az nem lesz. Európában egyébként egyetlen autóklubnak sincs saját helikoptere. Következőképpen működik ez. Az országos mentőszolgálattal kötöttünk egy szerződést, vállalták azt, hogy a mi emblémánk alatt repülnek, ezzel mi segítjük az ő tevékenységüket, és mi viszont a hitelevőbe tudunk egy újabb szelvényt betenni.